Isten tisztelet a Gyulai Pál utcában 1987. szeptember 13-án vasárnap délen.
Szeretteim, ige hirdetésem igéje Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levelében van. A harmadik és negyedik fejezetből olvasok néhány verset. Isten tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem léleké. Mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk, és nem úgy, mint Mózes, aki leplet tett az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai a mulandó dicsőség végét. Az ő gondolkozásuk eltompul, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel, mind a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt, mind máig valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön. De ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel, az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig miközben fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkozását e világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. Kedves testvéreim, ki zökkentett a szokásos biblia olvasásomból, biblia tanulmányozásomból egy szokatlanul terjedelmes cikk, ami az Élet és Irodalom legutóbbi számában jelent meg, egy egész oldalra szóló, nagy, már szinte tanulmánynak beillő cikk, aminek az a címe felkiáltó jelesen, hogy szegény Biblia. Szegény Biblia. Egy egyetemi tanár, itt a Budapesti Egyetemen a filozófia tanára írta a cikket, és igazából egy könyv ismertetés, vagy inkább úgy mondhatnám, egy könyv kritika van ebben a terjedelmes cikkben. Én magam is meglepődve olvastam, hogy 90 ezer példányban adtak ki egy könyvet, ami gyakorlatilag egy bibliai lexikon. 90 ezer példány, jó szimatjuk van a könyvterjesztőknek, tudják, hogy erre harapnak, ezt el fogják kapkodni. 90 ezer példányban megjelent egy bibliai lexikon. Az első hallásra öröm tölti az ember szívét, de jó, hogy az emberek többet fognak tudni a Bibliáról. Ám de ez az egyetemi tanár maga is nagyon is szomorú, mert ő maga így mondja a végén, hogy szomorú véleményemet így summázom a lexikonról, szegény Biblia, hogy elmásítottak téged. Tehát van egy biblia, óriási létszámú bibliai lexikon, és a marxista, ateista, filozófus azt mondja, hogy szegény Biblia. Aztán kiderül, hogy háromféle szerkesztőség, szerkesztő gárda dolgozott a lexikonon. Dolgoztak rajta keresztény teológusok, zsidó hittudósok és ateisták. Hát itt már megakad az ember lélegzete, hogy ezt lehet együtt csinálni. Ő maga is a cikknek az írója azt mondja, hogy hát a keresztények és a zsidók is egészen másként értelmezik a Bibliát. Hát még akkor az ateisták. Hogy lehetett tüzet és vizet összehozni, így mondja ő maga is. Ég és föld távolságra vannak egymástól ezek az értelmezések. És valóban én magam is láthatatlanul azt mondom, hogy egy teljesen reménytelen, eltévesztett vállalkozás zsidóknak, keresztényeknek és ateistáknak közösen bibliai lexikont írni, ez egy lehetetlen vállalkozás. És csak azt lehet mondani, hogy szegény Biblia. Szegény Biblia, ebből a könyvből miféle tudomány születik. a százezred Biblia olvasóknak, akik szomjasan lapozzák ezt a lexikon. Ez a tudós, hiszen egyetemi professzor, hivatalból tudósnak kell mondani, ez a tudós maga is azt mondja, hogy lehetetlen a vállalkozás, mert hát a hívők valamiféle hívő hozzáállással közelítenek a Bibliát, nem úgy, mint mi tudósok, ateisták, akik tudományosan vizsgáljuk a Bibliát. Hát szerintem itt kezdődik már a csalárdság az ő részükről. Tudni, egyenlőség jelet tesz a kettő közé, hogy ateizmus egyenlő tudományosság. Ő ateista, ő magát szakembernek mondja a bibliai dologban, szakember, aki ateista, tehát ő tudományosan közelít a Bibliához, és neki igaza van, mivel hogy ő a tudomány felől közelít a Bibliához. Hát itt nagyon sokféle csalárdság van, testvéreim. Először is az, hogy ateizmust lehet-e tudománynak nevezni, hogy lehet-e összehozni. Nem úgy van hogy az ateizmus már eleve egy állásfoglalás. A tudós úgy közeledik a témához, hogy én nem tudom, mi van, elfogulatlanul igyekszem megtalálni az igazságot. Az ateista úgy közeledik, hogy én tudom, hogy nincs Isten, és így közeledem a Bibliához. Ez már eleve nem tudomány. Tehát itt nincs szó tudományról, és pláne nem szabad összetéveszteni az ateizmust és az ateizmus ideológiai alapján végzett kutatást tudománynak. Mert emlékezzünk csak, akinek még nem halványodott fel az emlékezete, néhány évtizeddel ezelőtt olyan könyvek jelentek meg ateista tudományosság igényével, hogy Jézus tulajdonképpen nem is él. Mitológiai elemekből összeszerkesztettek egy mesefigurát, Jézust, és azzal hitetik az embereket. Minden jó kommunistának ezt kellett tanulni a szemináriumon, és ezt tudománynak nevezték. Na hát azért mondom, hogy itt az egyik oldalon vigyázni kell erre, hogy ez valóban tudomány, amit ez a professzor képvisel, amikor kritika alá vonja ezt a lexikont eleve. Igenis, testvérek, el kell fogadnunk, hogy ahogyan mi közeledünk a Bibliához, az a bizonyos teológia, az se tudomány. Az is hittan igazában. És ahogy egy ateista közeledik a Bibliához, az se tudomány, az is hittan. Mert ő előre tudja azt, hogy nincs Isten, előre hiszi azt, hogy nincs Isten, és ezzel a hittannal közeledik a Bibliához. Tehát igazából két hittan ütközik össze. A keresztény hittan, mi abból indulunk ki, hogy van Isten, és az ateista hittan, mert ők épp úgy nem tudják bizonyítani, hogy nincs Isten, mint hogy mi nem tudjuk bizonyítani, hogy van Isten. Két hittan ütközik össze, és abban teljesen igaza van, hogy ez reménytelen dolog, hogy ennek a két hittannak a képviselői szerkesztenek egy bibliai lexikont. Tehát testvéreim, igazában a Biblia kérdéséhez jutottunk el, és oda, hogy szegény Biblia. Szegény Biblia. Tehát vigyázzunk, itt elkezdődik egy kísértés, amit én idejében szeretnék leleplezni. Jelentkezhet az a kísértés, hogy szegény Biblia. Mi történik a Bibliával, ha ateista tudósok kezébe kerül? A mi helyünkön, a mi kezünkben van jó helyen a Biblia. És mindjárt elmondom a kemény hitvallásomat, testvéreim, szegény Biblia. Tényleg pénteken olvastam a cikket, és azóta állandóan harangozik bennem ez a két, hogy szegény Biblia, szegény Biblia. Tudjátok-e, hogy a teljes igazság az, hogy szegény Biblia, szegény Biblia, mi a sorsa, ha ateista tudósok kezébe kerül? És szegény Biblia, mi a sorsa, ha az egyház teológusainak a kezébe kerül? Mert bizony itt is ki kell mondani azt, hogy szegény Biblia. Mi lesz belőle, amikor az egyház tudósainak a kezébe kerül? Ez a teljes igazság meggyőződésem szerint. Na, mivel hogy Pál apostolt idéztem, Pál apostolnál kikerestem azt a helyet, ahol ő is erről a három csoportról beszél, hogy tűnik vannak zsidók, akik olvassák a Bibliát, és vannak hívő keresztjének, akik valami módon értelmezik az evangéliumot, és vannak hitetlenek. Ezt a három csoportot, akik a lexikon szerkesztették, ezt már Pál ismerte. Zsidók, keresztjének, ateisták. És mit mond ő e három csoportról? Hallottátok az igét. A zsidókra nézve azt mondja, hogy lepel, borul az arcukra, és úgy olvassák a Bibliát. A keresztjénekről azt mondják, hogy látják Jézus dicsőségét. Az ateistákról pedig így beszél, hogy gondolkozásukat e világ istene megvakította. Tehát, ha éles szavakat használunk, akkor ezt kell mondani, hogy háromféle módon lehet a Bibliát olvasni. Fél homályban, lepel alatt, ez a zsidó bibliaolvasás. Elvakultan, esetleg a tudomány gőgjétől elvakultan, ez az ateista olvasás. És lehet a Bibliában meglátni Jézus Krisztusnak a dicsőségét. De mondom, itt buktató van, mert mi szeretjük egyszerűsíteni a dolgot, hogy igen, a zsidók olvassák fél homályosan, ott valami egy Istenről beszélnek, meg messiások, de nem tudják pontosan, hogy miről van szó, ők homályosan olvassák, az ateisták pedig pepecselnek történelemmel, meg filológiával, nyelvészettel, mindennel, ők elvakultak, a lényeget nem értik, meg mi hála Istennek értik. Hát mondom, itt van a keresztjén gőg, amivel szemben vigyáznunk kell, hogy hogy értjük azt, hogy Biblia. És bizony kimondhatjuk azt, hogy szegény Biblia. Szegény Biblia akár ateista kezébe kerül, akár zsidó kezébe kerül, akár keresztjén ember kezébe kerül, szegény Biblia. Tudnék, most magunkról beszéljünk, protestánsokról. A római katolikusoknak van egy élő, csalatkozhatatlan pápájuk. Mi protestánsok se bírtuk ki csalatkozhatatlanul a dolgokat. Nekünk van egy csalatkozhatatlan könyvünk, a Biblia. És hát ahogy kölcsönösen nem fogadjuk el a csalatkozhatatlanságot, hát a Bibliát illetően is ki kell jönnünk, akármilyen fájdalmas ez, hogy a római csalatkozhatatlansággal szembe, állítólagos csalatkozhatatlansággal szembe, nekünk van egy még biztosabb csalatkozhatatlanságunk, a Biblia. A Bibliának nem ez a szolgálata, hogy csalatkozhatatlan igazságokat közöljön velünk. Aki így olvassa a Bibliát, az eleve rosszul olvas, és azt kell mondani, hogy szegény Biblia. Hogy olvassák az emberek ezt a drága könyvet? Ha valaki csalatkozhatatlan, végső, az egész emberiségre elkötelező igazságot akar kiolvasni belőle, csak azt kell mondani, hogy szegény Biblia, milyen kezekbe kerül. Gyakorlatilag, testvérek, sok esztendőnek a tapasztalat alapján mondom azt, gyakorlatilag az igazság, hogy miközben a protestáns ember kinyitja a Bibliát és olvas belőle, azzal hiteti magát, hogy én most a Bibliából kiolvasok valami igazságot. Holott a valóság az, hogy kinyitja és beleolvas valamit a Bibliába, ami már benne van. Itt a gyülekezetben is meg lehet ezt figyelni, hogy mindenkinek van egy kialakult valamiféle hitvilága, valahol kezdődött, valakit prédikált neki, valamit elfogadott, valamit összerakosgatott magába, rendszerré. Van egy dogmatikája, akár bevallja, akár nem vallja be az ember, mindenkinek van saját egyszemélyes dogmatikája, és ezzel az egyszemélyes dogmatikával nyitja ki a Bibliát, és olvassa, és a saját dogmatikáját olvassa bele a Bibliába. Szegény Biblia, nem jut szóhoz. Mert mikor kinyitja az ember, már tudja magában azt, hogy mi az igazság, nem engedi magát meglepni az ember olyan igazságokkal, amelyek ütik az ő addigi hitbeli felfogását. Gondoljatok csak rá, legutóbb mikor ütötte a Biblia igéje az ő hitrendszereteket, hogy de hiszen nem úgy van, ahogy én eddig hittem. De hiszen itt egész másról van szó. Szóval nyitottak vagyunk arra, hogy a hit Istennek a vadonatúj, meghökkentő dolgai üssék az eddigi hitbeli világunkat, hitbeli rendszerünket. Az apostol vallomása azzal kezdődik, hogy nem mintha erre mi magunktól alkalmatosak volnánk, hanem az Isten tesz minket alkalmatosakká. De ez nagyon fontos dolog, testvéreim. Nem vagyunk alkalmasak a Biblia olvasására, ezt el kellene fogadni. Nem vagyunk alkalmasak, nincs bennünk elég alázat, nincs bennünk elég nyitottság, nincs bennünk elég szomjúság, nincs bennünk elég készség, hogy az Isten a Bibliából sugárzó valami újat befogadjuk. Ami alkalmatos voltunk, Istentől van, ha van, ha pedig nincs, akkor csak azt lehet mondani, hogy szegény Biblia. Már megint ki az, aki kezibe vette a Bibliát. És itt az apostol kimond egy szót, ami a döntő szó a Bibliaolvasásnál, testvéreim, azt mondja, hogy a lélek által. Alkalmatosak vagyunk a lélek által, úgyhogy kapjuk a lelket, ahol a lélek ott van az Úr, és az Úr maga a lélek, a betű megöl, a lélek az, ami aki megelevenít. Tehát a Biblia igazában nem egyszerűen tartalmazza a Szent Lelket, a Biblia utal a Szent Lélekre. Itt van az óriási különbség, hogy szegény Biblia. Aki azt gondolja, hogy a Biblia úgy betűiben tartalmazza a Szent Lelket, az Isten igazságot, annak a működésére azt kell mondani, hogy szegény Biblia. Az a helyes olvasása a Bibliának, ha úgy vesszük, hogy ez a könyv utal arra, hogy van Szentlélek, él az Isten. Az egyik nagy teológus, egy nyugati és svájci teológus használt ezt a képet, hogy nyári vihar, zivatar idején az ember odáll az ablakba és figyeli, hogy cikáznak a villámok. Azt mondja, hogy ez a helyes bibliaolvasás, odaállok a Biblia ablak elé, és figyelem, hogy cikáznak az Isten villámai. Nem az ablak a világosság, az ablakon át jöhet be a világosság. A világosság kívül van, a villámokat kívül láthatjuk. Oda kell menni az ablakhoz, ha egyáltalán érdekel minket, hogy hogy cikáznak a villámok. Tehát oda kell menni a Bibliához, olvasni kell a Bibliát, ha azt akarjuk, hogy részesei legyünk az Isten villámainak, az Isten tüzének, hogy alászáll az Isten tüze ebbe a világba, a Bibliát ki kell nyitni ahhoz, hogy átéljük ezt, de nem a Biblia maga az, a maga betű állományában. És itt kell azt mondani, amit már elmondottam, hogy szegény Biblia, ha a tudósok kezébe kerül, szegény Biblia, hogyha az egyház kezelésébe kerül. A Bibliát mindenféle hasonlatokkal, képekkel lehet szemléltetni, a jelentőségét, a olvasás, hogyan kell olvasni a Bibliát. Például el is eszembe jutott ez a kép, hogy olyan féle a Biblia, mint a harangszó. Most vasárnap délelőtt 1000 meg 1000 templomban meghúzták a harangot, és az valami szent dolog, hogy megzendül, megszólal a harangba, valami szépség, mélység, áhítat, elmélkedés, gazdagság van. De a harangszó nem az Isten szava. Meghúzzák a harangokat, hogy emberek jeltek, jöjjetek ide ebbe a házba, mert itt megszólal az Isten. A harangszó hív ahhoz, hogy hallják meg az emberek az Isten szavát. Hát a Biblia is nem önmagában, betűállományában, nyelvtanában, történeti mondani valójában, és itt nem úgy az Isten szava. A Biblia harangszó, mert azt mondja, hogy emberek, jöjjetek ide, nyissátok ki, olvassátok, tanulmányozzátok, mert itt megszólalhat az Isten. Nem automatikusan, nem kötelezően, azért, mert tegnap nagyszerű igét vettem, lehet, hogy ma süket maradok, és a Biblia néma marad. Tehát az Isten ajándékul adta a Bibliát nékünk, de önmagát nem szolgáltatta ki nekünk a Bibliában. A Biblia Istenre utal. És most elmondok néhány esetet, hogy mi az, hogy szegény Biblia. Tessék majd folytatni otthon, én fölírtam négy ilyen esetet, amiről már beszéltem is, csak most egy kicsit rendszerezzük, szegény Biblia. Aztán majd szólok arra is, hogy boldog Biblia. Van olyan is, hogy boldog Biblia. De jó az, hogyha a Bibliát így kezelik. Majd arról is néhány mondatot először. Tényleg az egész mélységéig, megrendítő mélységéig éljük át ennek a két szónak az igazság, hogy szegény Biblia. Tehát az első eset az, amit már mondottam, hogy szegény Biblia, ha a tudósok kezébe kerül és tégla elemeire szétbontolják a Bibliát. Szegény Biblia, amikor a tudósok szétbontják. A második, szegény Biblia, amikor az egyház kezébe kerül, és ezekből a téglákból egy saját épületet épít fel. Mert ez a történelmi igazság. A Biblia tégláiból minden egyház egy saját épületet épít fel. A római egyház épp úgy Bibliából építkezik, mint a protestáns, a baptista, épp úgy, mint a metodista, a református, úgy, mint az evangélikus. Csak hát mindenki más formára. Szegény Biblia szolgáltatja a téglákat a saját építkezésekre, és mindenki büszke a saját építményére. Ez az Isten végső igazsága, szegény Biblia. Nem jut szóhoz az egyházi építkezésektől. A harmadik, szegény Biblia. Szegény Biblia ott porosodik a polcodon valahol olvasatlanul. Tessék itt egy kicsit elgondolkodni, hogy mikor olvastad utoljára személyesen, érdeklődött, most neked mondjon valamit a Biblia. Szegény Biblia, minden házban ott van. Hogy örülnének sokszor ez világot, ha volna Biblia a házukban, és nincs. Ők nem kapnak, nem szabad, nem jut nekik. Szegény Biblia ott porosodik a polcodon, testvérem. Nem így van? Táplálkozol ebből, odaállsz az ablakba. Az isteni kinyilatkoztatásoknak ez az ablakába odáll, és várod az isteni villámlást, az igének a aktuális eseményét, ahogy Isten megszólal, szegény Biblia, amely ott porosodik, lassan. És a negyedik, szegény Biblia, amikor sok hívő ember kinyitja a Bibliát, és beleolvassa a saját gondolatát, amit már előre tudott, szegény Biblia. Na de hagyjuk most ezt néhány mondatot erről, hogy boldog Biblia. Mikor boldog a Biblia? Mikor jön igazán a küldetésének a magaslatára? Mikor tölti be a küldetését a Biblia? Hogyan kell a Bibliát olvasni, hogy ne szánakozva mondja az Úristen maga, hogy szegény Biblia, mi lett a sorsait az emberek között? Boldog Biblia. No hát, erre alkalmazom azt, amit az egész életre szoktak alkalmazni, ora et labora. Latin mondás, híres mondás, imádkozzál és munkálkodjál, dolgozzál, ora et labora. Ez szerintem áll a Biblia olvasásra is. Imádkozva nyisd ki a Bibliát, és feszítsd meg az eszedet, a gondolkodásodat, nyissál ki segédkönyveket, tanuld a Bibliát, ora et labora. Amikor imádkozva és tanulva tudakozod az írásokat, akkor remélheted azt, hogy megszólal a Biblia igazi üzenete te benned. A Biblia keresztelő jánosi szolgálatot tölt be. Utánam jön az, akihez nem vagyok méltó, magam a fekete betűiben mondhatná a Biblia keresztelő jánosi mondással. Utánam jön Jézus Krisztus, az élő Krisztus, őre figyeljetek. Annak növekedni kell nekem alátszállni. Boldog az a Bibliaolvasó, aki a betűkön túl eljut Jézus Krisztushoz, aki keresztelő Jánostól az élő Krisztushoz. Na, összefoglalom azzal a dolgot, testvéreim, hogy a Biblia igazában nem paragrafusokat közöl. A Biblia igazi mondani való, nem valami törvény, nem valami nemzetközi vagy világméretű igazságrendszer. A Biblia egy történetet mond el. Meggyőződésem szerint a Biblia tanulmányozásomnak sok évtizede után ez az alapvető meggyőződésem, hogy a Biblia igazi tartalma egy történet. A Biblia elmond egy történetet, nevezetesen azt a történetet, hogy az Úristen megszánta az ember elesettségében, tévejgésében, bűnében, tehetetlenségében, kiszolgáltatottságában. Megszánta az Isten az embert, és közénk jött az Isten. Emberi alakban közösséget vállalt velünk az Isten. Még akkor is, hogyha mi megöltük ezt a közénk jött Isten. Továbbra is szeret az Isten minket, és mindenképpen ki akar hozni minket a mélységből. Értelmet akar adni az értelmetlen életünknek. Erőt akar adni a béna tagjainkba. Ez a történet van a Bibliában. De ott kezdődik aztán a baj, hogyha ez egy absztrakt, ez egy régi történet lesz. Akkor már azt kell mondani, hogy szegény Biblia. Már megint szegény Biblia. Ha kiolvassuk a Bibliából, hogy ez történt ama názáreti Jézussal akkor régen, akkor boldog a Biblia, ha megértjük azt, hogy ez az Isten történet, ez ma is történik, veled is történhet. Akkor boldog a Biblia, ha elsegít téged erre az örömre, hogy ma is folytatódik az a történet, ami leír a Biblia, bennem is folytatódhat, hogy megszán engem az Isten a mélységben, az értelmetlenségben, a céltalanságban, és közel jön hozzám Jézus Krisztusban, ha én hátat fordítok neki, ha én keresztre szögezem, jön az Isten a Jézusban, és irgalmasságába akar befogadni, gyógyítani akar. Ha folytatódik bennem ez a történés, akkor mondhatjuk azt, hogy boldog Biblia, betöltötte a szolgálatát. Ez a feladata a Bibliának, hogy ezt az Isten történetet valóságossá tegye az én életemben. Tehát veled is megtörténhet az a történés, amiről a Biblia beszél. És azt kell mondani, hogy szegény professzor, aki pepecsel a betűkkel, Ábrahámmal, Sárával és a többiekkel, akik ebben a cikkben vannak, szegény professzor, mit tud ez a Biblia igazi mondani valójáról? Tehát azt kell mondani, hogy szegény egyházak mit tudnak erről, amikor dogmává merevítették, ez szertartás lett belőle, betű lett belőle. Mit tud ez erről az az egyház, amely Szentlélek nélkül is tud funkcionálni? A lélek hatásai nélkül is megéri, beéri az, hogy húzzák a harangot, szól a hangszer, zene, énekelnek, liturgia, szegény Biblia. Áldja meg Isten, hogy a mi körünkben, a mi kezünkben boldog legyen a Biblia. Legyen boldoggá minket azáltal, hogy valósággá lesz a Biblia bizonyságtétele által, hogy van Isten, él az Isten, hozzám él az Isten, történik bennem az Isten történése.
Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk.